Jó, Esperes úr, tisztelt gyülekezet, hölgyeim és uraim, egyébnek, hogy Győr megyei város önkormányzata és a város vezetése cserében tisztelettel köszöntöm Önöket. A Magyar Távirati Iroda 1957. december 30-án kiiratta, hogy a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa kitüntetésben részesített 23 egyházi személyiséget. Idézem. Az ellenforradalom alatt a népi hatalom mellett tanúsított bátor helytállásukért és az elmúlt egy év alatt a szocializmus építő hazánk és népünk érdekében a békemozgalomban, valamint az állam és az egyház jó viszonyában kifejtett áldozatos munkásságukért. Amíg ők a kitüntetés után ettek, ittak és jókedvűen beszélgettek, a győri börtönben már többen készültek december 31-e hajnalát megteendő végső útjukra. Öztük volt levélközség református lelkésze is, a 39 éves Gulyás Lajos, akit tanítónő feleségétől és három kislányától ragadtak el 1957. február 5-én este a tulajdonosok. De ki is volt ő? Felvidéken született 1918. február 4-én, nem sokkal később Csehszlovákiához csatolt Kisújfaluban. Újítán, de mégis öntudatos református és magyar szellemű családban nevelkedett. A tragédiát már fiatal korában beárnyékolták életét, mert családját a rendszerek hol háborús bűnösnek, hol gulágnak nevezték. Az érsekújvári gimnáziumban érettségizett 1937-ben, és ezt követően a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatója lett. 1942-ben vette feleségül Puskár Gabrielle tanítónőt, akitől három lánya született. Gyermekei születésekor már Balatonszepetben éltek, ahol Gulyás Lajos segédlelkészként a lelkész jótevő megszerzése után pedig lelkészként szolgált. Innen került 1948. májusában levélközségbe. Boldogan éltek ott annak ellenére is, hogy Gulyás Lajos fekete bárányként tartotta számon egyházának a kommunista hatalomnak behódolt felsőbbséget. Ez késztette őt 56-ban arra a lépésre, hogy miután szülőföldjének egyik egyházközségében megüresedett a lelkészi állás, és az oktatói gyülekezet őt akarta megválasztani lelkipásztornak, családjával együtt áttelepüljön oda. Október 23-án a szlovákiai rokonságnál tett látogatása során értesült arról, hogy Budapesten kitört a forradalom. 25-én este érkezett vissza levélre, és amikor másnap hírét vette a Moson-Nagyóvári tömegmészállásnak, oda sietett. Ezen a napon csendes tüntetésre vonult a nép a tanácsház előtti térre. Miután valaki elszavalta a nemzeti dalt és elénekelték a himnuszt, a békés szándék felvonulók közül több százan a határőr laknai felé vették útjukat, hogy a zöld ávósoknak nevezett határőrökkel is tudassák, hogy ők is egy jobb világ felé néznek. Odaérve azonban szűnni nem akaró sortűz fogadta őket, amelynek következtében száznál is többen veszítették életüket, és ennél is jobban többen szenvedtek életveszélyes és súlyos sérüléseket. A borzalmas mészállás után a lőparancsot kiadó parancsnok és katonái 4-10 kivételével a laktanyában maradtak, többiek elmenekültek. Gulyás Lajos akkor érkezett a laktanya elé, amikor a felszállított tömeg által elfogott 4-10 közül két sebesültet beszállítottak a kórházba. A harmadikat feltették egy teherautóra, hogy kihallgatásra vigyék a Moson-Nagyaróvári tanácsházára. A negyedik, a nép által körbefogott Máté Lajos főhadnagy, akkor már tudhatta, hogy élete veszélyben van. Azt is, hogy mégis életben maradt, Gulyás Lajosnak köszönhette, aki a saját testépségét is kockára téve mentette ki a lincs hangulatban lévő tömegből, felsegítette a teherautóra, hogy a tisztviselőbőrrel érjen kihallgatásának helyszínére. Máté Lajos kihallgatására másnap került volna sor, de a reggeli zűrzavarban sikerült megszöknie. Becsületére legyen mondva, nem maradt hálátlan élete megmentőjéhez. 1957. januárjában titokban meglátogatta, köszönetét fejezte és figyelmeztette őt. Tudomása van arról, hogy hamarosan jönnek érte is a kupajtások. Azt tanácsolta neki, hogy még aznap vegye útját családjával együtt a levéltől alig néhány kilométerre húzódó nyugati határszakasz felé, és azt sem titkolt, de előtte elfogják hosszú börtönévek, vagy talán a leghosszabb a halál várják. Gulyás Lajost azonban hiába kérdelte, mivel ő annak biztos tudatában volt, hogy nem követette olyan cselekményt a forradalom napjaiban, amely a Rákosi korszak törvényeire ütközött volna, ezért nem állt szándékában elhagyni egyházi szolgálatának helyét. Pedig ekkor már éreznie kellett, hogy élete veszélyben forog, hiszen az áldozók 56. december 19-én, amit a naplójában is megörökítette, a késő esti órákban házkutatást tartottak a parókián, ahol azonban semmiféle bizonyítékot nem találtak, amely ellene szólt. Az államvédelem fegyverései 1957. február 5-én a késő esti órákban tartóztatták le a levéli lelkipásztort. Felesége a barátjukat Richter László ügyvédet kérte fel a letartóztatásba helyezett férjének védelmére. Az ügyvéd azzal nyugtatta az asszonyt, hogy mivel a férjével szembeni vádak nevetségesek, mostani vérszívásúlás idején sem találhatja bűnösnek a bíróság. Grácz Endre, a Győrben lefolytatott hírhet mosonmagyaróvári terrorfelügyésze azonban ezt másként látta. Amikor a Győri Városi Tanácsháza nagytermében a harmadrendű vádló Gulyás Lajoshoz érve vádbeszédében ezt mondta róla. Amikor Gulyás Lajos felett ítélkeznek, akkor a szétvert végrehajtó bizottságokra emlékeznek, a megnyitott határa, a határőrtisztek összefogóira, azokra, akik megtagadták a határőrtisztek megmentését, de gondoljanak a hegyes hangokban kérdésekre és arra, hogy ez az ember gyűlöli a népét, gyűlöli a szocializmust, és a rohadt helyi világot akarja visszaállítani. Népünk sújtson le az árulóra, és halállal büntesse meg gazdetteiről. Grácz Endre vágya beteljesedett. 52. június 4-én a Győri Megyei Bíróság külön tanácsa, tanácsvezető bíró Gyepes István, öt társával egyetemben halálra ítélte Gulyás Lajost is, megvádolva a népi demokratikus államnak megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének büntettével, valamint a gyilkosságra való felújtás büntettével. A perbe fogott 12 vádlott sorsa most már attól függött, hogy a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságának katonai külön tanácsa miként dönt 57. december 21-én tartott zárt fellebbezési tárgyalását. Ledényi Ferenc hadbíró ezredes tanácsa jogerőre emelte az első fokon kiszabott ítéletet, szervezkedés vezetése és gyilkosság helyett hűtlenség vádjával, sőt egyel megtoldotta a halálra ítéltek számát, amelyet követően december 31-én hajnalban Gulyás Lajossal együtt Tihanyi Árpád győri tanár, Zsigmond Imre földműves és Kis Antal ültő élete is véget ért a Győr megyei bíróság udvarán. Tegyük fel a kérdést, miért ölték meg Gulyás Lajost. Máté Lajos az általa megmentett határőrtiszt ellentétben sokakkal nem felejtett el, így köszönhet a lelkésznek. Amikor Gulyás Lajos perbe fogták, vállalta mellette a tanúskodást, azonban hiába hangoztatta, hogy kizárólag Gulyás Lajosnak köszönheti az életét, a bírákat ez az enyhítő körülmény évfügg nem érdekelte, mint ahogy az sem, hogy egy ártatlan embert küldenek a bitorra. A koncepciós tervben a vérbírók példát akartak statuálni, megtorolni és megfélemlíteni a mosonmagyaróváriakat. A lelkész özvegye és három lánya is osztották a kivégzett vagy börtönbüntetéssel sújtott forradalmárok sorsát. A hatalom mindig és mindenütt utánuk ültött a csápjait. Felesége arra sokszor és sok helyig feltett kérdésre, hová temették el az uramat, soha nem kapott választ. Lányai is csak 1989-ben tudták meg, hogy kivégzésük után az áldozatokat Kunhér-koporsóban némelyiket mezítlán, Sopron kőkében raktemetőiben ásták el, mint egy másfél méternyire a fagyos földben. 1990. április 17-én vehette csak kezdetét a Sopron kőkidai 301-es parcellának elnevezett helyet, Gulyás Lajos földi maradványainak újra temetésére 91. május 11-én került sor Levél községben utolsó lelkipásztori szolgálati helyén. 1990. március 29-én a Győr-Sopron megyei bíróság mind az első, mind a másodfokú ítéletet semmisnek mondta ki Gulyás Lajos rehabilitálták. Tisztelt gyülekezők, tisztelt emlékezők! Az 1956-os forradalom átírjai között több egyházi személy is volt. fontos, hogy ismerjük meg őket, és tiszteljük áldozatukat, kövessük a példájukat, mert nemzetünk kincsei ők. Gulyás Lajos nem csak a magyar forradalom áldozata, hanem a magyar kereszténység, példája is. Emlékezzünk rá, és tanuljunk tőle. Végezetül városunk vezetése nevében ezúton mondok köszönetet Lentulai Attila Esperes úrnak, Szabadhegyi Református Gyülekezet tagjainak és az alkotóknak, hogy a kopjapával emléket állított.